Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Mai témánk, hogy hogyan rontjuk vagy ronthatjuk el a gyerekeinket, mit nem lenne szabad szülőként csinálnunk, hogyan nevelhetünk jól, hogy közben mi sem menjünk tönkre szülőként, ami nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy hogyan adjunk teret, illetve közben hogyan húzzunk meg egészséges határokat. Nagyon sok minden van ennek kapcsán, amiről beszélhetünk, és itt van velem egy szakértő a stúdióban, aki segít ebben, Szántó Külicsné Rácz Mónika, aki pedagógus, anya, feleség, léleknevelés szakértő, egyébként a Tudatos Szülők mentora és a léleknevelés módszer megalkotója. Mónika, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Egyfajta küldetéstudat az, ami benned van, és hogyha azt mondom, hogy ma már a saját módszeredet kidolgoztad, korábban óvodát alapítottál, magad ura vagy, tehát nagyon sok mindent megvalósítottál, elértél, akkor ezt azt gondolnánk, hogy ez borzasztó könnyű ideig eljutni, mert az embernek van egy küldetéstudata és megy előre. De hogy mennyire volt esetleg kacskaringós vagy bugdácsolós ez az út, míg ide eljutottál?
Azt hiszem, hogy ehhez egy óra kevés lenne, hogy elmondjam, hogy mennyi nehézségen kellett keresztül mennem ahhoz, hogy valóban itt tartsak, és igazán tényleg a jéghegy csúcsa az, ahol mondjuk most vagyok, illetve még nem tartom magamat ott, hogy a jéghegy csúcsán legyek, illetve nagyon sok vágyam van még, amit szeretnék elérni, hiszen nem kisebb a küldetéstudatom, mint sem az, hogy a szülőknek a mentalitásán, a hozzáállásán, a szemléletmódján tudjak változtatni olyan mértékben, hogy ez az egész világon és a most felnövő generációnak az életén tudjon változtatni, mert az a legnagyobb fordulópont az életemben akkor volt, amikor megszületett a kisfiam, és 9,5 hónap múlva meghalt, és ez volt az a pont az életemben, amikor igazán megérett bennem az, hogy az ő élete nem lehet hiába való, csak abban az esetben nyer értelmet minden, amit tőle tanultam, és amit neki köszönhetek, hogyha én ezt továbbadom a lehető legtöbb szülőnek, és a lehető legtöbb gyermeki lelket tudom jobbá tenni, segíteni azon az úton, hogy önmaga saját és legjobb tökéletes verzióját kibontakoztassa.
És milyen szép, amit mondasz, mert ugye a jéghegy csúcsáról, tehát egyfajta csúcsról beszéltél, és közben tényleg a legnagyobb mélységeket kell megélnünk ahhoz, hogy önmagunkat meghatározzuk, a jövőbeli céljainkat meghatározzuk, önmagunkat megértsük, és így megtaláljuk azt a sok-sok erőt, ami egyébként benned van. Igen. És hogyha megnézzük azt, és majd szeretnék bővebben is kérdezni erről, mert hogy ezek a mélységek és ezek a magasságok tényleg nem, hogy önmagukért beszélnek, de példaértékűek, de hogy ha visszamegyünk a kezdetekhez, te mikor érezted azt, hogy te egyébként gyerekekkel akarsz foglalkozni, hogy valami fajta küldetéstudatod van ezen a téren, mert hogy én úgy tudom, hogy ez már Hunor megszületése előtt ott volt. Igen. A pakliban.
Igen, ez jóval Hunor megszületése előtt bennem volt, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy nem egy karrierváltónak mondhatom magam, hanem inkább az a típus vagyok, ha már nagyon kategorizálni akarunk, mert szeretjük ezeket az általánosításokat, mert így könnyebb megérteni a másikat. Amikor én kislány voltam, már akkor úgy éreztem, hogy szerettem volna gyerekekkel foglalkozni. Mindig élveztem azt, hogyha a gyerekek vannak a közelemben, szerettem a családban lévő gyerekekkel foglalkozni, az egészen kicsi babáktól kezdve a nagyobb bacskákig. És nagyon jól éreztem magam a környezetükben. Úgy éreztem, hogy velük abban a közegben vagyok, ahol én megértem őket, és ők megértenek engem. Nagyon-nagyon kislány voltam, tehát szerintem még óvodás korú, ahogy visszaemlékszem, amikor én azt gondoltam, hogy hát én is óvónéni szeretnék lenni.
Tehát
hogy
volt egy
az
kép
első
benned,
között, igen, az első,
leszek, ha nagy leszek.
Igen, amikor megkérdezik eleinte a gyermeket, és akkor aztán, amikor általános iskolás lettem, meg aztán gimnáziumba mentem, de ott már elindultam ezen az úton, hiszen a Vörös Keresztnél egy ilyen nemzetközi babysitter oklevelet és csecsemőgondozó tapasztalatokat szereztem, pontosan azért, hogy én később biztos, hogy ebbe az irányba szeretnék menni, mégpedig az volt a legfőbb mozgatórugóm, hogy én egy olyan támpont és egy olyan biztos pont mint egy világított torony legyek azoknak a gyermekeknek az életében, akik valamilyen oknál fogva hozzám kerülnek, vagy az én csoportomba fognak járni, akikhez érzelmi biztonságért fordulhatnak, akiktől biztos, hogy megkapják azt a szeretetet, amire ők vágynak, amire szükségük van ahhoz, hogy megfelelően tudjanak fejlődni, ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat. És én úgy éreztem, hogy bennem rengeteg olyan erő van, és valami olyan ősi tudás, hogy ezt meg tudom adni a gyerekeknek, és minden gyereknek meg tudom adni. Én nem éreztem azt, hogy a gyerekekkel probléma lenne, és nem is volt soha problémám gyerekekkel. Én nem találkoztam problémás gyerekkel, és ezt is vallom, és ezt is tanítom pedagógusoknak, hogyha tartok előadást vagy képzéseket, hogy nincsen problémás gyerek. Nem a gyerekkel van probléma, hanem nekünk van problémánk, mert mondjuk nincsen eszközünk. Így van. Mindig a felnőttnek és mindig a szülőnek vagy a pedagógusnak van lehetősége megoldani a problémát, hiszen neki kellene, hogy legyenek eszközei, de sajnos nincsenek, nincsen olyan módszertani kultúránk, ami nekem se lett volna.
Tehát nem is hozzuk otthonról.
Nem, nem. Otthonról, amit hozunk, azok a minták, azok a generációs, rögzült, tudat alatti vezérlő elvek, amikkel együtt születünk, amit sejtszinten öröklünk meg a szüleinktől és felmenőinktől hetedíziglen, illetve azok a társadalmi normák, elvárások, amibe, ahogy is beleszületünk. És én mindig kerestem azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet még. Bennem volt egy olyan fajta nyitottság és érdeklődés, mint ami a gyerekekben benne van, az a végtelen kíváncsiság,
amikor kérdeznek. Ha rád nézek, ez is jut eszembe. Bocsánat, hogy közbevágok. Mosolyogsz, egy ilyen, tényleg egy ilyen fiatalos kicsi nő, aki itt ül a stúdióban, és közben viszonyatosan határozott elképzelésed van a világról.
Igen, köszönöm szépen. Ez jól esett. Szóval a gyerekeknek a kíváncsiságát, azt a nyitottságot kellene tudnunk megőrizni, amivel én is nagyon sokféle módszert megismertem, Montessoritól elkezdve a Waldorfon át, Kokas, Gordon, Frené, egy csomó olyan irányzatot, alternatív pedagógiát, amik egy picit másképp viszonyultak a gyerekekhez, és más oldalról közelítették meg, mert az a probléma, vagy az a helyzet, ami fennáll, az sosem oldható meg arról a tudatszintről, ahol éppen tartunk, hanem egy más nézőpontra van szükség, vagy egy picit felülhelyezkedni azon az állapoton, amiben éppen vagyunk, vagy ahol megtörténik a probléma. De ez a mi felelősségünk, és mi vagyunk erre képesek, hogyha tudatosítjuk ezt a helyzetet, és nem a megszokott, a tudatalatti, a minták által vezérelt ösztönös cselekedeteinket végezzük, vagy szavainkat mondjuk teljesen tudattalanul úgy, hogy utána talán meg is bánjuk, és nem is értjük magunkat, ezt tudatos szintre hozva, magunkat megismerve, ahogy az elején mondtad, mert ez egy nagyon fontos dolog, és a titok nyitja, ezért is lett az a mottom, hogy ismerd meg gyermeked, és megismered önmagad. Hiszen ahogy annak idején a Delfoi Jósda feliratán állt, ez a legfőbb üzenet, hogy ismerd meg önmagad, és megismered a világot, és benne az isteneket. Ez a mai világban is érvényes, és ez egy örök érvényű olyan gondolat, ami előre tud vinni.
Mondtad, hogy hozunk rengeteg mintát generációkon Igen. keresztül, és hogy én azt olvastam rólad, hogy te például egy olyan családban nőttél fel, ahol nem feltétlen azt a szeretetet kaptad, amit te szerettél volna, és Igen. hogy hogyan lehet esetleg igazi minta, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, megfelelő minta nélkül ezt az utat bejárni, amit te jársz.
Én azt vallom, hogy minden gyermek választja ki a szüleit. Tehát nem véletlenül születnek oda a gyerekek, és nem véletlenül lesz ő a gyerekünk, aki éppen. És ha ez így van, akkor ugye én is választottam a családomat és a szüleimet. Tehát én nem kifogásként, vagy nem okolom őket azért, hogy ők így vagy úgy, vagy amúgy neveltek, vagy adtak nekem olyan benyomásokat, vagy éppen nem adtak meg valamit, amire én vágytam, hanem igazából úgy tekintek erre, hogy ez kellett ahhoz, hogy én megtapasztaljam, hogy milyen érzés valami olyasmire vágyni, amit nem kapok meg.
Tehát itt a bántásra gondolsz?
Akár verbális, igen, bántásra, akár valami olyan fajta szeretett nyelvnek a hiányára, mert ugye nem feltétlenül csak azt traumatizálja a gyermeket, ami egy effektíve bántás, tehát egy hatás éri őt, hanem hogyha valamiben hiányt szenved. Az is egyfajta trauma, és annak a megélése is okozhat később olyan pszichés vagy viselkedési szokásokat, amik megnehezítik az életét. És ezekre én is csak az önismereti munka során jöttem rá, és a mai napig tart ez, hiszen ez egy élethosszig tartó folyamat.
Egyébként említetted ugye a szülői példát, és sokszor halljuk azt, hogy na, én biztos nem úgy csinálom, mint igen, a szüleim, vagy igen, ugye visszük tovább azokat a mintákat, amik igen, belénk ivódtak gyerekkorunktól kezdve, igen, tudat alatt, tehát így hogy nem van, is vagyunk tisztában vele. Igen. Egyértelműen azt gondolom a nehezebb út, amikor meg kell határozni magunkat valamihez képest, és egy teljesen új úton, egy ismeretlen úton indulunk el. Ebben igen, hogyan lehet a szülőknek jól működni?
Azt gondolom, hogyha a gyermeket figyelem, akkor tudom őt támogatni abban, amire neki valóban szüksége van, és nem a saját elvárásomat fogom rá kivetíteni.
Hogy legyek jó anya, jó apa, ugye?
Igen, igen. És az, amit én mondjuk nem értem el, vagy nem tehettem meg, vagy én nagyon azt akartam, hogy ne legyek olyan, mint az anyám vagy az apám, és mondjuk ezért átestem a ló túloldalára, és közben nem vettem észre, hogy ugyanazt a hatást értem el, vagy például kontraproduktív volt az, amit én el akartam érni, az ellenkező hatást értem el vele. És hogyha igazán tudunk erre figyelni, és magunkba nézni önreflexióval, és az önismerettel őszintén, és azt a célt megfigyelni, vagy hogy elértük-e azt a célt, amit kitűztünk, ha egyáltalán kitűztünk magunk előtt célokat, mert most már smart célokat nagyon jól tudunk kitűzni, de vajon amikor gyermeket vállalunk, akkor kitűzünk-e egy olyan célt, hogy mi a célunk a gyermekneveléssel, és hogy mit szeretnénk, hogy a gyermek milyen legyen. Szófogadó, csöndes, maradjon egy helyben, ne álljon fel, amíg nem szólítják, jelentkezzen, essen ki a padból, legyen kitűnő tanuló, beszéljen több nyelven, legyen több diplomája, vagy
igen,
tehát igen, vagy éppen legyen egy jó kézműves, vagy énekes, vagy színész, vagy
de szerintem nagyon sok ideig nem gondolkodnak,
nem jutunk el,
odáig, hogy hogyan tartom életben.
Igen,
hogyan,
hát az első időben tényleg ez a legfontosabb, igen, mert az embergyerek a legkiszolgáltatottabb lény, aki világra igen, jön.
Nagyon sok útelágazás, amihez ilyenkor igen, jutunk, és hát te is azért rengeteg útelágazáshoz jutottál, igen, ahogy már a legelején is említetted, és a saját anyaságodat hoztad be példaként, hogy ez borzasztó nehezen indult a te életedben, miközben világéletedben arra vágytál, hogy, hogy sok gyerek vegyen körül.
Igen, és mindenkinek is jó anyukája legyek.
És akkor utána jött Hunor az életedbe, igen, és azt mondtad, hogy ő nagyon sok mindenre megtanított, és hogy egy élet, egy lélek sem hiába való. Hogyan viszed tovább azt, ami veletek történt? Mert nyilván ezt nem felejti el az ember, nem radírozza ki, hanem beépíti a személyiségébe, és viszi magával tovább, megőrizve az emlékeket.
Igen. Először is megtanított arra, hogy hogyan tudok kiállni érte, és ha érte ki tudok állni, akkor ki tudok állni magamért is.
Már a terhesség alatt tudtad, hogy betegen fog születni?
Nem tudtam, viszont magas volt a kockázat, 1-150-hez jött ki Down-szindrómára, és szerették volna, illetve köteleztek arra, hogy amniocentézis, ez a magzatvízvételt végezzünk, amit én nem szerettem volna, mert az köztudott, hogy annak az esélye, hogy ez a vizsgálat vetéléssel végződik, az 1%. Tehát nagyobb esély volt arra, hogy én elvetélek a vizsgálat következtében, aminek az a célja, hogy kiderüljön, hogy Down-szindrómás-e vagy nem, annak nagyobb esélye van, hogy nem éli túl, mint annak, hogy valóban kiderül. És én úgy voltam vele, mivel voltak előzetes tanulmányaim ezzel kapcsolatban, hogy ez sem probléma. Tehát, hogyha valamiért ennek kell történnie, akkor
ezt így fogod
fogjuk,
vállalni.
Így van.
Vagy fogjátok
pontosan,
a férjeddel,
igen,
egész pontosan.
Mert hogy ez egy közös döntés volt, és mivel azért mégiscsak az én testemről van szó, és ez egy olyan beavatkozás, ami alapvetően én nem szeretek semmilyen ilyen mesterséges beavatkozást, és nem is nagyon szoktam alávetni magam ilyesminek. Ez aztán a későbbi események kapcsán is megmutatkozik, és ez nem mindig találok ezzel támogatókra, hogy ellenállok ezeknek a dolgoknak, de minden esetre tudtam azt, hogyha ezt megengedem azért, hogy ez kiderüljön, ami valójában teljesen mindegy, mert...
Hiszen vállalod a gyermeket.
Így van, mert nem lesz az az eredménye, hogy elvetessük, akkor igazából mindegy, mi az eredménye, viszont ha mégis történik emiatt valami baj, akkor nem az orvos vállalja érte a felelősséget, mert én aláírom, hogy ez ugye saját felelősség. Tehát ő ugyan kötelezhet rá, én visszautasíthatom írásban mindennel együtt, és vállalva a felelősséget, és én vállaltam is, mert tudtam, hogy nekem kell elszámolnom a lelkiismeretemmel, és nekem kell együtt élnem azzal, hogy az a gyermek, akit annyira vágytam, és annyira szerettem volna, hogyha életet adhatok neki, őt én veszélyeztettem azáltal, hogy egy ilyen külső beavatkozásnak vetettem őt alá.
Végül ő lett az egy a 150-ből.
Végül ő lett az egy a 150-ből, igen. Ez születés után derült ki. Ő 31. héten váratlanul megszületett. Váratlan egy kicsit idézőjelbe teszem, mert igazából egy általános ultrahangra mentünk be a kórházba, és aztán mondták, hogy akkor a szülőszoba, de a szülőszobán 4 napot töltöttem folyamatosan azzal küzdve, hogy még bent tartsuk Hunort, és ne akarjon megszületni, és végül így 4 nap után egy nevezetes dátumon 2011. 11-én született meg.
Hát nyilván utána is nem feltépve a sebeket, sok küzdelem következett ebben a 9 hónapban, ameddig ő veletek volt, kórházról kórházra jártatok, műtét is volt.
Igen.
És hát nyilván utána sajnos jött az a pont, amikor viszont el kellett tőle búcsúznod.
Így van.
Mennyire voltál tudatában ennek akkor?
Volt egy újraélesztése, amikor egy olyan pszichológiai jelenségen mentem keresztül, amikor egyáltalán nem voltam annak a tudatában, hogy mi történik, és ez egy nagyon ijesztő állapot, mert bár mindenki tudja azt a filmekből, hogy milyen, amikor a szívhang az ütemes dobogásról egy csíkra vált, és elindul a képernyőn, én akkor teljesen, mint egy, aki tényleg elvesztette az eszét, azt gondoltam, hogy kihúzódott a konnektorból a monitor, és hogy valami nem stimmel, és nem értettem, hogy miért szaladnak össze a nővérek, az orvosok, és hogy mi történik, és hogy miért nem engednek most közel, miért bántják, miért nyomkodják, jaj, hát még nagyon pici, nem szabad ilyen durván közelíteni hozzá, és utána mondta el az orvos, hogy mi történt, akkor jöttem rá arra is, hogy én hogy viselkedtem. Tehát ez egy nagyon érdekes állapot, amikor így valami olyan trauma éri az embert, amit egyszerűen pszichésen nem bír el, és felülírja az elméje, és ez történt, és utána, amikor tényleg megtörtént, hogy megállt a szíve, akkor ezt megéreztem, mondtam a férjemnek aznap reggel hajnalba, hogy jöjjön be ma velem, és ne menjen dolgozni, mert ugye én mentem be hozzá mindig. Reggeltől estig ott voltam vele, abban az időben már csak így lehetett, de volt, hál' Istennek, olyan lehetőségünk is, hogy ott lehetett vele végig lenni, meg volt azért időnk otthon is együtt lenni. Akkor viszont már reggel hívott az orvos minket, hogy siessünk, mert vérzik a tüdeje, és lehetőséget kaptam arra, hogy a karomba vehessem, és ott vett egy utolsó lélegzetet, és így ment el, és így tudtunk tőle elbúcsúzni.
Hát ez nagyon nehéz, tehát és tényleg egy ilyen történet után nehéz is megszólalni, de azt mondtad, hogy viszed tovább.
Így van.
És hogy értelmet ad annak, amit csinálsz, hogy másokon segítesz. Született egy kislányod, tehát hogy forduljunk abba az irányba, hogy az élet nem csak elvett, hanem adott is neked kincsőt, aki most 11 éves. Viszont azért az sem volt azért annyira könnyű, hiszen nagyon gyorsan jött Hunor után.
Igen, igen. Hát egy hónap valójában nem egész, tehát 10 hónapon belül már megszületett kincső, most így a számukba gondolkodtam, de azt hiszem ez a legpontosabb megfogalmazás, és nem véletlenül lett kincső a neve, hiszen minden kincs ő volt akkor, és egy nagyon nehéz terhességen keresztül lehetett ő.
Hiszen elengedned is kellett, és várakoznod is kellett, gondolom, egyszerre.
Ez akkor nekem nagyon nehéz volt, mert borzasztó lelkiismeret furdalás gyötört amiatt, hogy én Hunort siratom, és ő miatt a szomorú vagyok, miközben egy élet van a szívem alatt, és pontosan jól tudtam azt, hogy a magzati élet és az anya érzelmei milyen hatással vannak a születendő gyermekre. És nem szerettem volna, hogyha ő azt érzi, hogy én nem örülök eléggé annak, hogy ő itt él bennem és növekszik, mint amennyire szomorú vagyok, hogy Hunort el kellett engedjük. És itt még bocsánat, de visszatérek arra a kérdésedre, hogy mit tanított ő nekem, mert a legnagyobb tanítás számomra az volt, ami a feltétel nélküli szeretetnek a megélése és megérzése, az, hogy úgy is lehet szeretni, hogyha nincs itt és nincs testben az a valaki, hogy a szeretet az nem függ semmitől, hogy ahhoz nem kell az, hogy az én kisfiam itt legyen, mert az én kisfiam itt van most is, és azóta is, és talán már előtte is velem volt, mielőtt ő ebbe a kis testbe beleszületett, és az a lénye, az az ereje, az a küldetéstudata, amit adott nekem, az most is itt van. És én, hogyha rá gondolok, akkor nyilván most már, és elég sok nehézségen keresztül, de tudom, hogy ez egy csodálatos dolog, amit kaptam tőle, és nem a fájdalom, nem a nehézség jut eszembe, hanem az a hatalmas erő és lehetőség, az óriási nagy szeretet, ami felülírta minden fájdalmat, minden szenvedést, minden áldozatiságot azért, hogy egymásért lehessünk, hogy a világon minden a legnagyobb rendben történik, és minden rosszban van valami jó, és minden értünk van.
Megköszönöm, hogy megosztottad ezt velem, illetve a hallgatókkal, hiszen így sokkal jobban értjük, hogy honnan indultál, és mit építettél fel, és miért fontos számodra azt, hogy mind a gyerekeknek, mind pedig a felnőtteknek, a szülőknek segíts. Most egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Szántó Külicsné Rácz Mónikával, aki egyébként a Tudatos Szülők mentora, a léleknevelés módszer megalkotó, a pedagógus, innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.